Tehát János Evangélium a 10, első 18 vers, előre is elnézést kérek, a régi fordításból olvasom. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nekik. Újra mondta azért nekik Jézus, bizony, bizony, mondom nektek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra. És lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra fölvegyem azt. Senki sem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt, és én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Imádkozzunk.
Az egyik ének 400 éves ének volt. Az igét, amit olvastunk, az 2000 éves. És azért mondom ezt, mert ahogyan néha egy kicsit nehéz megérteni egy 400 éves ének, néha nekünk nehéz megérteni egy 2000 éves szakasz a Bibliából. És azért nehéz nekünk megérteni egy ilyen szakasz a Bibliából, mert mi nem azok, nem abban a környezetben élünk, nem annyira ismerős nekünk az az életstílus, amit ők éltek. Ha kérdezném, kinek milyen a foglalkozása, van egy gyanúm, hogy senki nem jelentkezne, amikor kérdezném, hogy ki az, aki pásztor munka végez. Esetleg a Józsi mondana, hogy mégis az ő munkája, mint lelki pásztor az, de valahogyan mégse látjuk az, hogy egy pásztor milyen az ő élete. És ráadásul van még egy furcsább dolog, hogy azt kell látni, hogy a világ különböző helyeken a pásztorok nem ugyanolyan csinálnak a munkát. Például Angliában egy pásztor soha sem megy a nyájuk előtt. Ő mindig ott marad mögöttük. És figyel azt, hogy minden nyáj megy előre, és így vezeti őket. A pásztorok Izraelben, ők mindig mentek a juhok előtt. És a juhok jöttek a pásztor után. Ő vezette őket így. A másik, amit felfedeztem, amikor egy kicsit tanulmányoztam, hogy milyen ezek a pásztorok, és hogyan csinálnak a munkátot. Az egyik, ami érdekes itt ezen a részen. Ahogyan olvasunk a 9. versben, azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Jézus ezt mondta, ez mit jelent? Azt kell tudni, hogy ott azon a környéken, amikor a pásztorok kimentek a mezőkre, akkor nem volt az, hogy minden este hazajöttek. Nagyon gyakran az volt, hogy kint maradtak. És amikor kint maradtak, a pásztor feladata volt keresni egy olyan hely, ami egy kicsit zárt volt. Legalább három oldalon zárt volt. És akkor a jókat tudta oda vezetni, ahonnan nem tudtak kimenni, és utána a pásztor ott lefekült, lényegében azon a helyen, ahol mi azt mondjuk, az az ajtó. Az egyetlen helyen, ahol tudtak volna bemenni vagy kimenni, ő ott feküdt. Ő volt az ajtó. Senki sem tudta bemenni oda, vagy kiírni onnan, csak ha a pásztor ingedi azt. És azért, amikor Jézus mondta itt ezen a példázatban, hogy én vagyok a jó pásztor, vagy a jó ajtó, az ajtó, akkor teljesen világos volt az embereknek, hogy miről van szó itt. Mert ők tudtak, hogy a pásztorok ezt csináltak. A másik, amit látjunk ezzel kapcsolatban, az, hogy tudjunk, hogy általában a pásztornak volt két fő szerszám, amit ő használt. Jól ismerjünk az ige szakaszt a 23. Zsoltárban. Amikor olvasunk a következő, a vesződ és a boltod megvigasztal engem. Nem tudom, hogy valaki tudja, hogy mi a különbség egy vesződ és egy bolt között. Én utána néztem, én sem tudtam. A bolt az egy rövidebb valamit, amit használta védeni a lyukat. Azt mondnak, hogy ez egy olyan lényegében fegyver, ami nem volt túl hosszú, és az egyik végén volt egy olyan rész, ahol valahogyan szögek raktak bele, hogy mindenhonnan kiírt egy szög. És gondolják, hogy ha valakinek van egy ilyen bolt a kezében, és valami támad, vagy egy vadállat, vagy egy ember, aki akar lopni, akkor az a bolt, az egy elég jó fegyver. És a bolt úgy tűnik nekem, ahogyan én olvastam, ő nem használja azt, amikor ő irányít a saját ujját. Mert az komoly probléma okozna, ha ütne a lyukat azzal a fegyverrel. A bolt volt az, amit használta védeni őket. És azért a 23. Zsoltárban, amikor olvastunk azt, hogy az ő boltja vigasztal engem. Azért mi tudjunk azt, hogy a pásztor ott van, és ő véd minket. Ez volt az egyik szerep a boltnak. A másik volt a vesző. A vesző az volt egy sokkal hosszabb, ahogyan mi gondoljunk, amikor vannak a képek a pásztorról, mindig ott van a vesző a kezében, ahogyan egy kicsit folyjon, és utána van egy ú alakú a végén. És az volt egy olyan, amit ő tudta használni, amikor az egyik bolyba került, akkor tudta azzal fogni és visszahúzni. Megint egy olyan eszköz, amit én azt mondom, hogy vigasztalás adott a jóknak, mert azzal ő tudta segíteni őket. Azt is mondták, hogy amikor az este jött, hogy bementek ebbe a zárt helyre, akkor azt csinálta, hogy ő fogta az Esztert ott, és beingette a juhok egyszer egy. Számon tartotta őket, hogy hányan voltak, és ellenőrizte, hogy melyik megy be. Azt mondnak is, hogy van egy különbség, hogy abban az időben, Izraelben, a juhok főleg tartottak a gyapjú miatt. És akkor az egy óriási különbség, hogy az ember tartja a gyapjúja miatt, vagy tartja azt, hogy az egy végén fogok levágni és meginni azt. Mert ha én megeszem, akkor nem lesz egy olyan szoros kapcsolat vele. De azt mondjuk, hogy több év keresztül a juhok együtt volt a pásztorral. És a pásztor a legjobb juhok adott egy nevet neki. Valami tulajdonságban. És akkor, amikor olvasunk itt, hogy ő név szerint ismerte a juhokat, akkor abban a kultúrában ez jellemző volt a pásztorról. Amikor én gyerek voltam, és az egyik nagybátyám néha mentem le látogatni őt, neki volt több száz tehén. De ő nem tudta név szerint a teheneket, ez nem volt az ő feladata ezekkel, ezek inkább eszközök volt neki. Egészen más volt, ahogyan ő bánta ezekkel, mint egy pásztor a juhokkal. Még egy gondolat, ami háttér információként adom, mi azt látjunk az első versben így, amikor a következőt olvasunk, bizony-bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok ajklába, az ajkla az volt a hely, ahol tartottak, és ez nem volt feltétlenül csak egy pásztor, aki oda vitte a juhokat. Lehetséges erre a védett helyre több pásztor oda vitte a nyájuk egyszerre. És akkor azt csináltak, hogy reggelként, amikor szétmentek különböző irányokba, az első pásztor oda ment, és név szerint kihívta azok a juhokat, amik tartozta az ő nyájához. Amikor hallották a pásztor hangját, akkor oda mentek hozzá. Utána jött a következő pásztor, ő hívta az ő juhokat, és azok jöttek, ismertek az ő hangját. És tudták, hogy melyik az ő pásztora. És ők oda mentek hozzá. Szóval érdekes, hogy ha látjuk ezt a háttér információt, akkor jobban tudunk megérteni, miről van szó itt, amikor Jézus beszél arról, hogy én vagyok az ajtó, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Egy pár gondolatot szeretnék kiemelni most, amikor Jézus beszélt arról, hogy én vagyok az ajtó. Az egyik dolog, amit látunk itt, hogy ha ő az ajtó, akkor látjuk, hogy akik akarnak, a tolvajok nem tudnak bejutni. Nem sohasem fognak az ajtón keresztül menni. Látjuk azt, hogy az egy olyan védett hely, aki oda megy, az a nyáj, ami oda megy, az a jó, ami oda megy, csak az ajtón keresztül megy. Azt olvasunk itt. Én azt mondom, hogy egyre gyakrabban látjuk a világban, hogy emberek azt mondnak, hogy nincs. Nem lehet mondani azt, hogy csak egy ajtó van. Azt mondnak, hogy van több ajtó. Van több út, ami vezet Istenhez. És azt mondnak, hogy lényegében mindegy, hogy melyik úton mész, csak menj. És ha indulsz az egyik úton, vagy a másik úton, akkor előbb-utóbb mindegyik út ugyanarra a helyre vezet. Csak a probléma az, hogy ez nem feltétlenül igaz. Én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember indul egy rossz úton, hogy ha nem visszafordul, soha sem fog jutni arra a helyre, ahova akar menni. Csütörtökön este a csoport óra után indultam hazafele, és megszoktam azt, hogy le van zárva a Margit híd. És megszoktam azt az utolsó másfél évben, hogy egy másik útvonalon lehet menni, Óbuda fele, onnan, és indultam azon az útvonalon, és akkor rájöttem, hogy várja, most már ezen az úton csak a Margit hídre tudunk fölmenni. És nem tudok menni Óbudára. És akkor el kellett ismernem, hogy én rossz úton vagyok, és vissza kell mennem a jó útra. Mert ezen a jó úton, ez nem vezet Óbudára, ez átvezet Pestre. És fontos, hogy mi azt látjuk azt, hogy vannak jó utak, és vannak rossz utak. És a Bibliában mi azt látjuk, hogy lényegében csak egy jó út van. Kicsit később a János Evangéliumban, a 14. rész, a 6. versben Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet. Senki sem mehet az Atyahoz, csak is én által. Újból mondom, hogy vannak olyan emberek, akik vádolnak minket, keresztények. Ők azt mondnak, hogy a keresztények olyan szűk gondolkodók, mert ők azt mondnak, hogy csak egy út van. Azt mondnak rólunk, hogy mi beképzelt emberek vagyunk, mert mi úgy érezünk, mert mi azt mondjuk, hogy nekünk van a legjobb út. És valahogyan azt mondnak, hogy az mutat azt, hogy a keresztényekben van egyfajta büszkeség. Vagy egy ilyen, mi egy kicsit magasabb vagyunk a többek, mi egy kicsit kiválóbb vagyunk, mert csak nekünk van a jó út. Én azt mondom, hogy élni kell azzal a problémával, hogy az emberek fognak félreérteni minket. Én azt mondom, hogy törődni kell azon, hogy mi nem kifejezünk azt valami formában, hogy mi jobb vagyunk, mint ők. De mégis azt kell hangsúlyozni, hogy nem azért van egy út, mert én döntöttem ezt, hanem azért van egy út, mert Isten így döntött. Én elfogadom ezt az igazságot, én nem hoztam létre ezt az igazságot. Az apostolok cselekedet 4. rész, a 12. vers. Kezdem a 11. versben. Ez lett a sarokkör, amelyet ti az építők megvettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is aratott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnék. Nincs más név. Nincs más út. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben, mint keresztények, nehéz az, hogy az emberek azt mondanak, hogy mi szűk gondolkodás. De a másik fontos dolog, amit ez az igazság hangsúlyoz, hogy van egy nagyon nagy feladatunk. Van egy lehetőségünk mondani más embereknek, hogy van reménység. Van lehetőség, van egy jó út. Van egy megoldás a problémádra. Néha mi kerüljünk egy olyan helyzetbe, hogy mi úgy érzünk, hogy teljesen reménytelen. Nincs semmi megoldás. És akkor az ember elcsüged abban a helyzetben. Gondolkodik azon, küzdik azon, hogy esetleg csak fulladom. Én azt mondom, hogy van egy olyan öröm hír a mi kezünkben, amit mi tudunk tovább adni másoknak, ami adhat reménységet annak az embernek, akiben nincs semmi remény. És valahogyan fontos, hogy mi látjunk, hogy mi rendelkezünk ezzel a lehetőséggel. Az öröm, a jó hír, ami van az evangéliumban, mi tudunk tovább adni ezt másoknak. Nem úgy adjunk elő ítélettel, hanem úgy adjunk elő, úgy adjunk tovább, mint lehetőség, mint reménység. A másik ember életében. A harmadik gondolat a vázlaton. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Ha olvasunk itt a 16., 17. és 18. versben, látjunk azt, hogy Jézus hozott egy döntést, 17. versben. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadtam az életemet, hogy azután újra visszaveszem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Azt kell látni, hogy nem a zsidók feszítettek Jézus Krisztus a keresztre. Nem a hatalom, ami volt Jeruzsálemben akkor. Hanem ez volt egy önkéntes döntés Jézustól. Ő bármikor tudta volna akadályozni azt. De azért nem akadályozta azt, mert ő úgy szeret téged. Ha te lettél volna az egyetlen ember a földön, akkor is Jézus kész lett volna meghalni érted. Mert ő annyira szeret téged. Fontos, hogy mi megértjük ezt az igazságot. Hogy valahogyan próbáljuk képzelni azt, hogy ő mennyire szeret minket. És hogy ő mi volt kész megtenni a mi üdvösségünkért. Tizedik vers. A tovoly csak azért jön, hogy lopjon, üljön és pusztítson. És Jézus folytatja. Én azért jöttem, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljenek. Jézus azért jött a földre, hogy legyen életünk. Itt a gondolat nem egy élet, ami csak 80 évig tart itt a földön, hanem egy örök életről van szó. Ő azért jött, hogy legyen egy olyan életünk, ami örökké való. De a folytatás az, hogy nem csak örök életünk lesz, hanem egy bőséges élet lesz itt a földön. megint tudnánk föltenni egy kérdést. Bőséges az életed? És lehetséges, hogy az egyik ember első gondolat azt, hogy nem van gazdasági val, csak nagyon kevés a pénzem. Nincs bőség az én életemben. Én azt hiszem, hogy ez az igény megy sokkal mélyebb annál. A fő dolog, ami okoz örömöt az ember életében, az nem, hogy milyen az anyagi körülmények az életünkben, hanem attól függ, hogy milyen pozícióban vagyunk, milyen kapcsolatban vagyunk. És az a kapcsolat főleg a mi kapcsolatunk Istennel. Amikor ő azt mondja, hogy bőséges életünk, ő beszél arról, hogy van békesség az életünkben. Milyen békesség van a szívedben? Tudsz-e estéként nyugodtan lefeküdni azzal a tudással, hogy rendben van az én kapcsolatom Istennel? Vagy tele vagyunk aggodalommal és félelemmel? Nemrég volt egy olyan éjszaka nekem, amikor én azt mondom, hogy lényegében az egész éjszaka nem tudtam aludni. Ez ritkaság előfordul nálam, de egy ilyen volt, egy nagyon sok feladat alatt előttem. És nem voltam kész ezzel, nem voltam kész azzal, úgy éreztem, hogy túl sok. És amiatt nem tudtam aludni. Nem volt békességben. És én örülök, hogy az én életemben az csak egy éjszaka tartott. De én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, aki napról napra küzdködnek ezzel, mert hiányzik az a békesség. Az én életemben én hibáztam abban, hogy ingettem, hogy csak a körülményekre figyeltem. És nem Istenre. És kellett akkor, amikor nem tudtam aludni, kellett elővennem az igét. És olvasni azokat az igéket, amit tudom, hogy Isten mit ígért nekem. A János 14. részben, amikor azt mondja, hogy békességet hagyom nektek, az én békességemet adom neked, De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ. Ne nyugtalankodjék a szívetekben, és ne csüggedjen. Ezt kellett olvasnom. Kellett tovább lapoznom. És kellett olvasni azt, hogy ne aggodalmaskodom. Hanem bíznom kell az Úrban. És akkor az ő békessége fog fedni az én életemet. Fog kell tenni a kérdést. Jelen pillanat a te életedben. Tapasztal azt a bőséges élet az, hogy teljes békességed van. Isten tud adni azt neked az ő igéje keresztül. És nem csak békességet ad, hanem én azt mondom, hogy megy egy lépéssel tovább, és örömöt ad. Van az a belső öröm az életedben, ami ott van független a körülményektől. Jézus Krisztus a jó pásztor. Amikor a juhok ott voltak a pásztorral, ők tudtak, hogy ők biztonságban vannak. Mert tudtak, hogy milyen a pásztor. Mit csinál egy jó pásztor? Egy jó pásztor biztosítja a juhoknak, fognak kapni a megfelelő étel. Nem túl sok, nem túl kevés, nem az, ami nem jó neki, nem az, ami megérző, vagy rossz. A pásztor biztosítja azt, hogy ő kapja a megfelelő táplálékot. Én azt mondom, hogy ebben az értelemben a jó pásztor a mi életünkben is gondoskodott rólunk. Ő ad nekünk a megfelelő táplálékot. Ő gondoskodott rólunk, amikor ő adta nekünk a Bibliát. A mi kezünkben van mindent, ami kell nekünk. Csak a probléma túl gyakran velünk, hogy ez a Biblia nem a kezünkben van, hanem csak a polcon van. És ha mi akarunk tapasztalni azt, ha mi akarunk élvezni azt a táplálékot, akkor le kell vinni. Milyen nevetséges lenne, ha otthon mi jól bevásároljunk, mindent beteszünk a spice-ba, és utána leülünk a konyhai asztalnál, nyitjuk a spice ajtót, és csak benézünk oda, hogy milyen jó finomságok ott vannak. De nem menjünk be, és nem hozunk ki semmit, és nem készítünk abból egy vacsorát. Sajnálom, túl gyakran ezt csináljuk az igével. Ott van, de nem veszünk a fáradtságot, hogy nyitjunk és olvassunk, és ha nem csináljuk azt, akkor nem tudunk élvezni azt, amit Isten ad nekünk az igé által. A jó pásztor, ő adott nekünk táplálékot. Nekünk csak meg kell enni azt. Már említettem azt, hogy azzal a bóttal ő véd minket. Azt kell látnunk, hogy nem kell félnünk. Külső támogatásoktól, belső támogatásoktól, mert ő ott van, és ő véd minket. Látni kell, hogy a jó pásztor vezet. Az ő hangja val, amikor ő szól, hogy merre kell menni. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten akar vezetni téged. A kérdés az, hogy mi figyeljünk az ő hangjára, figyeljünk arra, amit ő mond az igé által. Ahogyan Győri mondta, amikor beszélt a hét gyülekezetről, hangsúlyozta azt, hogy amikor hat helyzetben ott van az a gondolat, hogy a cselekvésről. Szóval nem csak elég hallani az ő hangját, hanem utána kell követni az útmutatást, amit ő ad. Figyeljünk az ő hangjára, és utána kövessünk őt, ahogyan ő vezet. Ő a jó pásztor. Ő szeret téged. Nem szabad most, amikor mi készüljünk a karácsonyra, és van rengeteg program, rengeteg feladat. Én azt mondom, hogy szükség van arra, hogy legyen Jézus Krisztus a központban a következő hetekben. Hogy mi tapasztaljunk azt, hogy ő a jó pásztor. a mi életünkben. És én azt mondom, hogy ha mi azt csináljuk, akkor valóban lesz öröm a karácsonyban. Imádkozom. Édes Atyánk, örülünk, hogy te vagy a jó pásztor. Jó tudni azt, hogy nincs semmi a világban, ami tud elválasztani minket a te szeretetettől. Kérünk, segíts minket elfogadni azt a tényt, hogy te vagy az egyetlen ajtó. Segíts minket, hogy tudunk szeretettel és alázattal ezt kommunikálni másoknak. És segíts minket a mi mindennapi életünkben látni azt és tapasztalni azt, hogy te vagy a jó pásztor, aki gondoskodik rólunk, aki táplál minket, aki véd minket, aki vezet minket. Köszönjük, hogy te vagy a mi pásztorunk.